Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az EU nem egy háborús projekt, közölte az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán. Bukka János azt írta, hogy Mujtaba Rahman szerint, akinek a Financial Times-ban jelent meg pár napja véleménycikke, az EU-nak szembe kell szállnia Orbán Viktorral, hogy megvédje Ukrajnát. Azt javasolja, hogy ezt pénzügyi zsarolással tegyék, vagy ha ez a megközelítés kudarcot val, akkor Magyarország szavazati jogának felfüggesztésével az EU-ban. A miniszter szerint a Trump adminisztráció kísérletei a katonai konfliktus befejezésére és e folyamat beillesztésére az orosz kapcsolatok normalizálási folyamatába teljesen új politikai kontextust jelentenek az EU számára. Bóka János bejegyzésében rámutatott, természetes, hogy politikai vita folyik arról, hogyan határozzuk meg újra érdekeinket és céljainkat. A magyar álláspont egyértelmű, a katonai konfliktust lokalizálni kell, deeszkalálni és lezárni új európai biztonsági architektúráról szóló vita kell az összes globális szereplővel, az EU tagállamok egyéni és kollektív képességeinek fejlesztése indokolt, hogy képesek legyenek megvédeni magukat, illetve a szükséges gazdasági háttér megteremtése az EU versenyképességének növelésével, hangsúlyozta Bóka János. Iskolaválasztási kampányával az idén is az anyanyelvi tanulás fontosságára, ezzel együtt a magyar identitás és kultúra megőrzésére hívja fel a figyelmet a Rákóczi Szövetség. A szervezet közleményében kiemelte, a több mint két évtizede működő magyar iskolaválasztási program elsődleges megszólítottjai azok a Kárpát-medencében élő magyar nemzetiségű szülők, akik tavasszal iratják általános iskolába végzős óvodás gyermeküket. Közlésük szerint a külhonban élő magyar szülők és iskolakezdő kisgyermekek számára a szervezet helyi partnereivel és az érintett oktatási intézményekkel közösen 2025. februárja és áprilisa között mintegy 150 családi óvodás napot szervez szerte a Kárpát-medencében. Az anyanyelvi tanulás fontosságát hangsúlyozzák, továbbá a közösségi média felületein is, az idei rövid kampányfilmben is. A 2023-as indulása óta csaknem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu Program támogatásain keresztül, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a zalai Nemes Pátrón. Gyopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán beszélt arról, hogy a Covid-járvány, majd az orosz-ukrán háború szankciós politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A multinacionális áruházláncokhoz képest a helyi kisüzletek tőkeszegény, kevésbé versenyképes vállalkozások, amelyek közül több száz zárhatott volna be, ha nem kínálnak számukra pályázati forrásokat. A Magyar Falu Program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járdák felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és a cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt, 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, a cél az, hogy a tudományt mindenkihez elvigyük. Azt is mondhatnám, hogy kihozzuk a laborokból a tudományt, legyünk büszkék arra, hogy a mi hőseink a magyar tudósok, fogalmazott a miniszter. Sport. A nőknél és a férfiaknál is három magyar szerepel az első alkalommal sorra kerülő jövő hétvégi utcai futó Európa-bajnokságon, Belgiumban. A kontinens viadalt Lövenben és Brüsszelben rendezik. A férfiaknak és a nőknek is három táv, 10 km félmaraton, illetve maraton szerepel a programban. A Magyar Szövetség honlapja szerint a nőknél Szabó Nóra, Vindics Tóth Lilianna és Wagner Gyürkés Viktória egyaránt 10 kilométeren indul, míg a férfiaknál Csere Gáspár, Lomb Ádám és Szemerei Levente félmaratonon rajtol. Végül az időjárásról. Észak felől markáns hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de alapvetően sok napsütés várható. A keleti észak-keleti tájakon néhol egész nap felhős lehet az idő. Délután keleten, észak-keleten több felé, másút helyenként várható zápor, de a keleti ország részben zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
A szocializmus idején április 4-e hazánk egyik legjelentősebb ünnepe, a felszabadulás napja volt. Utcákat, tereket neveztek el róla szerte az országban. 80 évvel ezelőtt, 1945. április 4-e volt a szovjet hadijelentések szerint ugyanis az a nap, amikor a Vörös Hadsereg kiűzte Magyarországról az utolsó német egységeket is, és hazánk területén befejeződtek a II. Világháborús harci cselekmények. A következőképpen szólt a jelentés. Az 1945. március 16-a és április 4-e közti időben végrehajtott előretörés következtében a második és harmadik ukrán frontok csapatai befejezték Magyarország egész területének felszabadítását a német megszállóktól. Máig zajlanak viták arról, hogy a szovjetek erőszakoskodásával, majd Málenki robottal kísért bevonulása mennyiben tekinthető felszabadításnak, vagy sokkal inkább megszállásnak. Különösen annak tudatában, hogy a Vörös Hadsereg itt tartózkodása előkészítette a talajt a kommunisták hatalomátvételéhez, vagyis előbb a Rákosi Mátyás, majd Kádár János nevéhez köthető politikai berendezkedéshez. Kedves hallgatóink, műsorunk mai vendége dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense, akivel ma ezt a témát járjuk körül. Köszönti önöket a szerkesztő Túri Sarolta. Kicsit menjünk vissza az eseményekben az 1945 áprilisát megelőző hónapokhoz. Mikor jelent meg a szovjet hadsereg Magyarország határainál?
Feltettek, köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Nagyon jó a kérdés, mert mindenképpen korábban kezdődtek a hadműveletek Magyarország területén, és később értek véget, mint ahogy ezt évtizedeken keresztül hallottuk, vagy tanultuk. Hogyha az 1941-es határokat nézzük, ugye amikor már Felvidék egy része, Kárpátalja, Észak-Erdély vagy a Délvidék Magyarországhoz tartozott, akkor azt lehet mondani, hogy akkor kezdődnek a hadműveletek, szovjet csapatoknak a harcai Magyarország területén, amikor Észak-Erdélybe betörnek. Ez pedig nem szeptember végén van. A Kádár rendszerben, a Kádár korszakban, ugyanis a trianoni ország területére vonatkoztatva mondták azt hivatalosan, hogy Békés megyében Battonya volt az első település, amely a szovjetek kezére került. Ez viszont már később van. Augusztus végén történt ugyanis a román kormány, a román hadsereg átállása a szovjetek oldalára, és tulajdonképpen heteken belül a szovjet hadsereg betör Észak-Erdélyben. Megindul persze a magyar lakosság menekülése, és már szeptemberben elfoglalják a szovjetek a székelyföldi településeket. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy mint egy két héttel, vagy három héttel korábban kezdődtek Magyarország területén a hadműveletek. Ami pedig a végét illeti, az valóban ugye a április 4-e valóban nemzeti ünnep lett szintén a Kádár rendszerben, Itt pedig az 1990-es években derítették ki a kutatók, hogy még legalább egy hétig, tehát április 11-ig, 12-ig még folynak harcok. Április 4-én ugyanis egy Nemes Medves nevű falut foglalnak el a szovjetek Vas megyében, ez már tényleg az osztrák határ szélén van, amely egy önálló község volt. De ez a vidék, az Alpok alja, vagy a közelben lévő őrség teljesen más település szerkezettel rendelkezik. Vannak olyan puszták, olyan elszórt lakott helyek, vagy ilyen házcsoportok itt közvetlenül a határ mentén, amelyek még lakottak voltak. Ezek többször gazdát cseréltek meg a következő napokban, és a kutatók mindenfajta hadinaplót megvizsgálva végül is arra következtetésre jutottak, hogy április 12-én az utolsó lakott helyet is, vagy házat, vagy tanyát is elfoglalják a szovjetek. Ami a felszabadulás szót illeti, az megint egy nagyon érdekes kérdés, mert Nyugat-Európában ugye itt is teljesen más ennek a akusztikája, vagy a jelentése, de akár még Jugoszláviában is, vagy Csehszlovákiában is másképpen hangzik ez, mert ott, ahol az elnyomás hosszabb volt, a német megszállás brutálisabb volt, és nagyobb nyomás, nagyobb terror nehezedett a polgári lakosságra, akár Franciaországról is beszéltünk, vagy Hollandiáról, Belgiumról, ott ezzel a kifejezéssel nincsenek problémák. Még Olaszországban is más a helyzet, ugye? Nem tudom hasonlítani a ottani közvéleménynek a mostani hozzáállását az eseményekhez, de ugye tudjuk, hogy Olaszország is Mussolini révén nagyon sokáig szövetségese volt Németországnak. Ugyanakkor a lakosság nagy része viszont fegyvert fogott, fegyveres ellenállóként, partizánként harcolt a német megszállók és az olasz fasiszták ellen. Tehát attól függ a szónak az értelme vagy népszerűsége, hogy a lakosság hogyan élte meg az egész háborút, a megszállást vagy magát a harcokat.
Itthon hogyan élték meg?
Itt csak elszenvedték tulajdonképpen a civilek az eseményeket, és eszembe jut gyerekkoromból, amit akkoriban hallottam. Az iskolában már ugye, nem is tudom, mert 8. osztályban foglalkoztunk ezzel az eseménnyel, hadműveletekkel, de hát április 4-én mindenütt megemlékezésekre került sor, de szovjet emlékművek voltak százszámra Magyarországon. Ennek ellenére az én nagyszüleim, akik átélték az egészet, soha nem használták ezt a kifejezést. Volt a lakosságnak, a falusi lakosságnak egy saját emlékezete, úgy, ahogy 1956-ra azt mondták, folyamatosan, hogy forradalom így, forradalom úgy. Az ellenforradalom szót én az iskolában tanultam, és ott kellett így használni. Ugyanúgy a 1945-ös eseményekre nem a felszabadulást használták, hanem azt mondták az öregek, hogy bejött a front. Vagy,
ez igaz, én is hallottam még nagyszüleimtől.
Vagy átment a front, vagy itt volt a front. Tehát azt jelenti, hogy itt volt a háború. Itt volt a háború a faluban, kint a határban, vagy az utcákon, a házak között. Ez egy teljesen semleges, vagy másfajta megközelítés az eseményeknek. Azt nem tudom, hogy a német megszállás beletartozott ebbe, amikor német katonák járőröztek a faluba, vagy esetleg élelmiszert rekviráltak, vagy csak arra gondoltok, amikor ugye már dörögtek az ágyuk, és robbantak a gránátok az utcákon, és házak dőltek romba, de még egyszer mondom, az idős emberek emlékezetében nem a felszabadulás, hanem az a kifejezés, a front volt, ami évtizedeken keresztül jellemezte a közhangulatot. De a szomszédos községben is ezt hallottam, később mások is azt mondták, hogy az ő szüleik, nagyszüleik is ezt a kifejezést használták, nem pedig a felszabadulást. Volt egy olyan feladatunk középiskolás koromban, hogy interjút kellett készíteni olyan idős emberekkel, akik megérték a szovjeteknek a bevonulását a faluba, és érdekes módon ők sem ezt használták, de még azok sem, akik már az első hetekben beléptek a kommunista pártnak a helyi szervezetében. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy hivatalos, felülről kitalált elnevezés volt, és ugye ezt kellett használni minden területen. Az meg a másik, hogy igen, volt felszabadulás útja, de szerintem a Vörös Hadsereg útja az még gyakoribb. A Vörös Hadsereg útja sokszor tényleg azt az utcát takarta, amelyik utcán végig zúdultak a szovjet csapatok. A Karegerben is ugye ez a bizonyos Szvorényi utca.
Az volt a Vörös Hadsereg.
Ez volt a Vörös Hadsereg útja, mert az egyik támadási iránya a szovjeteknek, igaz, hogy 1944. november végén, az a Szépasszonyvölgy felől, a mai Szvorényi utcán keresztül a Székesegyház és a színház irányába zajlott.
Ha már itt tartunk, Eger hogy érte meg a felszabadítást, megszállást?
Erre egy külön előadást tartottam egyébként, meg még ebben az évben még valószínűleg még egyszer szükség lesz rá. Elég gyorsan, 1944. november 6-ára virradó éjszaka keltek át a szovjet csapatok Poroszlónál, Kiskörénél a Tiszán, és november 29-30-án már egész Egert is a birtokukba vették. Vannak különböző szakaszai Eger ostromának, az a lényeg, hogy volt egy ilyen tüzérségi előkészítés, amikor a szovjet csapatok nyugatról, délről, keletről lövik a várost, utána megindul a gyalogsági roham, egyrészt a mai Mátyás király út felől, másrészt az említett Szvolényi utca felől, és az első ilyen támadásokat visszaverik a német és magyar védők. Aztán, amikor másodszor is már nagyobb erőkkel támadnak a szovjetek, akkor nagyon komoly utcai harcok alakulnak ki Egerben. A lakóházak rengeteget szenvednek, nem is beszélve a lakosságról. A lakosság része hála a rengeteg pincének, ugye a föld alá menekül, bár ez sem egy életbiztosítás, de november 30-ára gyakorlatilag az egész várost birtokba veszik a szovjetek, de felnémet, még a németek és a magyarok kezén marad, illetve a Várhegyről még december 12-ig képesek lőni a felnémet felé vezető utat. És még Egernek az északi házait is tudják lőni a német és magyar ágyúkkal. Úgyhogy igazából akkor ér majd véget Egernek az ostroma, amikor december 12-én ezt a Várhegyen lévő állást is lerohanják a szovjetek, ott az erdőn keresztül, és akkor valóban már Felső Tárkány meg Szarvaskő felé végleg visszavonulnak a német csapatok.
De akkor már Budapestet körbezárták.
Így van, ez meg különösen érdekes, hogy miközben itt gyakorlatilag a Budapest-Miskolc vasútvonat országutat próbálják a németek védeni, egyrészt, hogy vissza tudjanak vonulni Borsod-Abaúj-Zemplén megye felől Budapest védelmére, másrészt pedig adott esetben Kelet-Szlovákia felé. Igen, közben már az Alföld déli részén már a szovjet csapatok régen átkeltek Szolnoknál a Tiszán, és már Budapest előterében folynak harcuk.
Hogyan értékelhetjük Budapest ostromát? Ugye beszéltünk így adáson kívül, hogy Sztálingrád után vannak olyan vélemények, hogy ez volt az egyik legnagyobb ostrom, de ugye a környék fővárosaival összehasonlítva, Varsóval, Berlinnel, Béccsel.
Mindenképpen sokat szenvedett Budapest. Meg vagyok győződve még, hogy biztos vannak olyan házak, amelyek még 1945-ös golyónyomok vannak. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy 1945-ös és 56-os golyóknak a nyomai is ott vannak még a falban. Nem tudtak minden házat még felújítani, akár az elmúlt 80 évben sem. 1944. december 26-án zárul be az ostromgyűrű Budapest körül. Rengeteg civil reket bent. Az most egy másik kérdés, hogy hogyan lehetett volna ezt elkerülni. Volt erre összeesküvés, egy ellenállási mozgalom is, hogy Budapesten lefegyverezzék a német csapatokat, és harc nélkül átadják a szovjeteknek. Bukarestben gyakorlatilag ez történt, és hogyha már össze kell hasonlítani valamelyik szomszédos fővárossal Budapest, akkor azt lehet mondani, hogy Bukarest, bár nincsenek ilyen történelmi épületei, viszonylag olcsó megúszta a német megszállást, illetve magát az átállást, a románoknak az átállását. A Varsó valóban, van aki ugye ezt a 20. század Kartágójának nevezi, mert majdnem a földet tették egyelővé, főleg ugye a borzalmas utolsó varsói felkelés után németek tudatosan rombolták, robbantották fel a házakat is. Nem tudom, aki járt Varsóba, az látja, hogy maradtak azért történelmi épületei, de jelentős az 1945 utáni építkezés inkább Varsóban.
Nem olyan, mint Krakó.
Illetve a Krakó ehhez képest valóban sokkal jobb. Prágában szintén egy gyönyörű történelmi város, szintén nem voltak ilyen borzalmas károk, vagy akár Bécsben sem, bár a Stefanskirche nagyon sokat szenvedett, és most olvastam az utóbbi napokban az ausztriai hadműveletekről is, ott is voltak azért jelentős veszteségek, bár alig egy hétig tartottak a bécsi utcai harcok. Hát Berlin lesz még az, a háború utolsó heteiben tényleg nagyon komoly harcok folynak, ugye a szovjetek iszonyatos erőt koncentrálnak a német főváros bevételére, a németek is bevetnek minden épkézláb férfit, aki látta a Bukás című filmet, látja, hogy még a nőknek is szerepet kellett vállalniuk, ugye valamilyen szempontból a város védelmében. Szóval nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Budapest, Magyarország fővárosa, az öt olyan európai városban mindenképpen benne van, amely iszonyatos pusztítást szenvedett el II. Világháború idején. A harcban állítólag 50 ezer német katona esett el, és a német és magyar hadifoglyok száma 138 ezeret is meghaladta, és meghalt 25 ezer civil is az ostrom ideje alatt. Ami egyébként elég sokáig tartott. Csak annyit mondanék még, hogy például Róma esetében lehetőség nyílt arra, hogy Rómának a műemlékeit és Rómát megkíméljék a szemben álló felek. Volt egy ilyen fogalom, úgy hívták, hogy nyílt város, ugye amikor ilyen gyakorlatilag katonamentes települést hoznak létre, és mind a védők, mind pedig a támadók tiszteletben tartják ezt. Azért érdekesek ezek a számok, hogy azt mondtam, hogy 138 ezer német magyar katona került fogságba, mert hogy ezt kiegészítették a szovjetek civilekkel. Van arra utalás, hogy Budapest ostroma jelentős időveszteség volt a szovjet hadsereg számára. Sztálin már türelmetlen volt 1944. decemberében, mert már valamiféle versenyfutás kezdődött a nyugati szövetségesek és a Szovjetunió között. Már tudták azt, hogy minél nagyobb területet fognak megszállni Európából, annál biztosabb, hogy azon a területen a saját politikai, saját gazdasági társadalmi rendszerüket fogják kialakítani. Tehát minél több várost elfoglalnak a szovjetek, annál jobb a valószínűsége, hogy ez majd szovjet befolyás alá fog kerülni. Na és Budapest esetében valamelyik szovjet marsal azt válaszolt a Sztálin sürgetésére meg kérdésére, hogy 200 ezer fasiszta védi a magyar fővárost. És aztán kiderült, hogy ez nem igaz, jóval kevesebbet hadifoglyok száma, úgyhogy ezeket kellett utcai civilekkel feltölteni, úgyhogy gyakorlatilag február 13-át tartják annak a napnak, amikor Budapesten véget érnek a harcok, és a következő napokban nem csak katonákat, hanem civileket is vonatra raknak, és fogolyként szállítanak utána a Szovjetunióba.
Civilek alatt férfiakat értünk, felnőtt férfiakat, vagy nőket is, és esetleg gyermekeket is?
Hát férfiakat mindenképpen, és akár nőket is. Márai Sándor írja a Föld-Föld című visszaemlékezésében, hogy tényleg volt olyan barátja neki Budapesten, aki azt mondta, hogy lemegyek vásárolni valamit a trafikban, nagyon vékony kabátban, vékony nadrágban, meg cipőben, és utcán elfogták a szovjet katonák, és 4 év után került haza. Egyébként pedig harcok következtében a főváros 40 ezer épületnek 74%-a, tehát majdnem 3/4-es sérüléseket szenvedett. 27% az épületek teljesen elpusztult, vagy súlyosan megrongálódott.
Hát aki látott képeket Budapest ostromáról, ott 45 tavaszán, a hidak többsége, a budai vár, tehát mind.
Utóbbi hetekben indult egy kampány pont erről, hogy viszonylag kevés fotó van fenn az interneten a budapesti harcok utáni hetekről. Vannak fotók, vagy a szovjet hadsereg készítette ezeket, vagy elszórtan, de ahhoz képest, hogy mekkora volt a rombolás, mekkora volt itt a pusztulás, ahhoz képest magánszemélyektől viszonylag kevés fotó került elő. Pedig azért rengeteg fényképezőgép maradt, a szovjet katonák inkább a karórát gyűjtötték, nem a fényképezőképeket, hogyha azzal találkoztak először, de most talán már valami kiállítást is szerveznek, vagy már meg is nyílt, ami a szovjetek által elfoglalt Budapestet mutatja be, különböző körutakat, különböző középületeket, hogy nézett ki akkor, hogy néz ki most. És talán van valami virtuális túra is Budapesten, ilyen VR szemüveggel, ami megmutatja, hogyha feleszik a szemükre ezt a készüléket a fiatalok, hogy ha megállnak az Oktogonon esetleg, vagy a Rákóczi úton, vagy valamelyik hídnál, ugye, amelyeket a németek felrobbantottak, akkor milyen volt ennek a kép 1944-ben, és most hogy néz ki? Volt szó Budapest ostromáról, meg arról, hogy hány napig tartott, és milyen károkat szenvedett, de érdekes módon ez a 49 napos ostrom az osztrákok számára mégis egy kis időnyerés jelentett. Bécset, ugye mondtam, hogy egy hétig folynak harcok, április 16-án foglalják el a szovjetek, és tovább nyomulnak előre nyugat felé a Duna völgyébe, és megkockáztatám most azt a feltevést, hogyha Budapest 49 napig nem tartja fel a szovjet csapatokat, akkor egész Ausztriát megszállhatják a németek. Így Ausztria 4 hatalmi megszállás alá került, meg Bécs is, ugye a keleti részei, meg a Duna völgye egészen a bajor határig szovjet zóna lett, de francia, angol és amerikai megszállására került a többi osztrák tartomány. És annak ellenére, hogy Bécsnek is el kellett szenvedni, és a vidéki területeknek is a szovjeteknek ezt a borzalmas erőszakoskodásait. Annak ellenére ez lehetőséget a négy hatalmi megszállásra. És 10 év múlva a nagyhatalmak megegyeznek 1955-ben arról, hogy ki fognak vonulni mindannyian Ausztriából, és Ausztria semleges állam lesz. Visszatérve még Magyarország megszállásához, az, hogy a szovjet csapatok ilyen sokáig Magyarország területén voltak, ez is kapcsolatos Ausztriának a jogi helyzetéhez, nemzetközi jogi helyzetéhez. Hiszen 1945-ben, 45-től mondjuk 47-ig, illetve 55-ig hosszabb távon arra hivatkoztak a szovjetek, hogy azért kell Magyarországon szovjet csapatokat tartani, mert az Ausztriába vezető közlekedési útvonalakat biztosítani kell. Ugye ez a Záhony, Szolnok, Budapest, Hegyeshalom vonal, hogy rendszeres utánpótlást kapjanak a Szovjetunióba Kárpátalja felől az ausztriai szovjet csapatok. Na de 1955-ben ugye visszavonulnak, és megszűnne annak a lehetősége, és hogy Magyarország továbbra egy szovjet megszállás alatt maradjon. De kitalálják 1955-ben megint a szovjetek valami ürügyet, miért ne ürítsék ki Magyarországot sem. Akkor Ausztria semleges lesz, nincsenek nyugati katonák sem Ausztriában. Az egy másik kérdés, hogy Ausztria demokrácia, több pártrendszer, parlamentarizmus van is, gyakorlatilag kapitalizmus vagy, a szovjetek mondták. Tehát egy olyan semleges állam, ami nem biztos, hogy baráti viszonyokat ápol a Szovjetunió. Finnország sokkal közelebb kapcsolatokat ápolt északon a Szovjetunióval, mint mondjuk a semleges Ausztria. Miközben Finnországot is semlegesnek tartott. Tehát ez egy olyan semleges állam volt, ami a nyugatiakkal volt inkább jó viszonyban.
Hát több szempontból szerencsésen jött ki a háború végén, ezek szerint akkor Ausztria, mint egy sőt biztos.
Így van, tehát ez a 49 nap, ez megint ilyen régi emlékeket idéz fel, hogy a török korban is számtalanszor ugye magyar végvárak, a magyar kapitányok feltartóztatták óriási áldozatok közben a Bécs felé törő hadakat, akár csak ugye Kőszegre gondoljunk, vagy akár ugye Szigetvárra. Tehát ilyen szempontból ez a több száz éves hagyomány él tovább 1945-ben is, amikor időt nyertek a németek Budapesten, és ez volt a céljuk tulajdonképpen Budapest feláldozásával, hogy minél több katonát vissza tudjanak vonni, esetleg Ausztria, vagy kimondott a Németország védelmére.
Tehát tudatos is volt.
Így van. Tehát Hitler meg is parancsolta, hogy nem szabad Budapestet feladni. Sztálingrádot sem. Sztálingrádból ilyen presztízs kérdést csináltak, mert az már majdnem egy hatalmas romhalmaz volt. Budapest viszont nem ezt érdemelte. És Budapest sorsáról az, hogy ilyen borzalmas vége lett a háborúnak, vagy ilyen szenvedéseknek tették ki a civil lakosságot, ebben egyértelműen Hitlernek ez a parancsa játszott közre. Hogyha nincsenek harcok, a szovjetek akkor is rabolnak, meg erőszakoskodnak, meg fosztogatnak, például Pozsonyból sem tudunk ilyenekről, meg Bécsben is ugye alig egy hétig tartottak a harcok, de azért nem mindegy, hogy most 7 hét vagy 1 hét addig, amíg ugye lefegyverzik a védőket.
A szovjet hadsereg etnikai összetétele milyen volt? Ugye azt azért tudjuk, hogy a Szovjetunió elég nagy területet ölelt fel.
Az oszmán-török hadsereg lehetne esetleg párhuzamban vonni egyébként. Félelmetes a hasonlóság. Ezen is az elmúlt hetekben gondolkoztam, hogy annyira sok nemzetiségi volt a szovjet hadsereg is. Tömeghadsereg volt, milliók álltak fegyverben, Közép-Ázsiából, ugye kirgizek, kazakokat hoznak, ugye majdnem a kínai határ mellől, szibériai férfiakat soroznak be, nem csak balti államokból vannak, de gyakorlatilag a Szovjetunió minden nemzetisége képviseltette magát. Érdekes mondjuk a tisztikar és a legénységnek a helyzete, mert a szovjet tisztikarról vannak érdekes visszaemlékezések. Tehát a legénységet nagyon brutálisnak, szadistának és kíméletlennek mondja mindenki, bár itt is vannak kivételek, de van egy általános képe ugye a szovjet hadsereg tatárjárásának, orosz járásának, de tisztek esetében érdekes szituációk vannak, minthogyha a műveltség, az iskolázottság számított volna, meg a szovjet hadseregben is. Ugye a cári hadsereg és a cári hadsereg tisztjei, azok megint mások voltak, ők még vallásosak is voltak az első világháború idején, a megszállt területeket, a templomokat nem bántották. Most kicsit más a tisztikar, de lehet hallani olyan történeteket, hogy a szovjet katonatisztek egy része, nem lehet általánosítani. Szovjet katonák egy része, vagy tisztek egy része talán emberségesebben viselkedett. Ez azért érdekes, ugye, mert itt szintén a Kádár rendszerben teljesen pozitív képet sugároztak a szovjet hadseregről, hogy ők osztanak élelmet ugye a pincéből előkerülő, éhező, beteg embereknek, a gyerekeket megölelik, és apró ajándékokkal látják el, ugye, akár még ilyen festményeken is láthattunk ilyet, hogy a szovjet katonák kisgyerekeket tartanak a karjukon. Ugye aztán általánossá vált a 90-es években a szovjet megszállóknak a fosztogatása, erőszakoskodása, amiben tényleg rengeteg igazság van, és azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy lehet általánosítani. Hát itt van Eger is. Egernek az első városparancsnokát is számon tartották. Nem ő lett Eger díszpolgár, hanem a harcvonalakulatnak a parancsnoka, akik elfoglalják Egert. De aztán később kiderült, hogy itt is volt egy magasrangú szovjet tiszt, aki hónapokon keresztül Egerben irányította a bolgár életnek az újra szervezését. Az, hogy most őt érdekelte esetleg a Székesegyház, hogy milyen stílusú, vagy hogy járt-e a líceumban, bejárta-e ennek a fantasztikus értékét, azt nem tudom, de nagyon sok függött valóban, akár egy városban, akár egy faluban, attól, hogy ki volt a településnek a parancsnoka, mert hogy ugye a szovjet megszállása azt jelentett, hogy minden település élén, nagyobb település élén egy szovjet katonatiszt töltötte be a vezető szerepet addig, amíg a magyar közigazgatás meg nem szerveződik.
Tehát nem lehet kijelenteni, nem, hogy fekete és fehér volt már akkor sem a megítélés.
Nagyon nagy szerepe van az egyéni visszaemlékezéseknek. Meg annak, hogy ezek a visszaemlékezések aztán hogyan terjednek el. Az, hogy mennyire volt tudatos a pozitív kép kiemelése 1990 előtt, az biztos, hogy manipuláció volt. Az meg, hogy kiderült, hogy milyen borzalmakat követtek el, az meg azt jelentette 90-es évektől, hogy erről lehetett beszélni.
De előtte nem.
Igen. Nem, de mondok például egy érdekes dolgot. 1945. február 14-én, tehát egy nappal a harcok vége után a Budapesti Nemzeti Bizottság hivatkozva a nőknek a háború és a rossz ellátás következtében előállott súlyos testi legyöngülésére és betegségre felfüggeszti a magzat elhajtás tiltó rendelkezéseket, és ingyenessé teszi a műtétet, előírva, hogy az csak egészségügyi intézetekben végezhető. Ez meg több mint sokat mondó, igaz, hogy egy nappal a harcok vége után, ugye, amikor a szovjet katonáknak az erőszakoskodása általánossá válik, akkor lehetővé teszik Budapesten az orvosoknak, hogy abortuszt hajtsanak végre, nehogy teherbe essenek. Ezek a magyar nők szovjet katonai gyerekeit hordják ki.
Erről azért számos visszaemlékezés született az elmúlt időszakban valóban.
Igen, ez mindenképp érdekes téma, valóban az elmúlt években ez nagyon Pető Andrea és társai sokat foglalkoztak ezzel, és még mindig nagyon nehéz akár 80 év fölötti idős néniknek a visszaemlékezéseit felidézni, még mindig iszonyatos traumák akadályozzák ennek a feltárását.
Mert egy szégyen volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Én csak arra emlékszem, amit nagymamámék meséltek, őket bújtatták, hál' Istennek nekik szerencséjük volt, itt Egerben, a Tárkányi Béla utcában voltak egy pincébe, és amikor jött a szovjet hadsereg, akkor egy kéménybe, valahogy egy kéménybe vitték a 12-3 éves lányokat, és ott kellett lenniük hosszú-hosszú időn keresztül.
Ezeket nem tudta, vagy lehet, hogy nem is akarta megakadályozni a szovjet hadsereg. És lehet, hogy a tisztek sem adott esetben. Hogy a legénység hogyan rabol, hogyan fosztogat, hogyan erőszakoskodik a civil lakossággal. Nem volt ebbe logika. Ki szokták emelni azt, hogy volt erre parancs. Hát Németország esetében a propaganda része volt, hogy mit kell csinálni a német lakossággal. Erre még idézeteket is szoktak hozni, hogy nem szabad kímélni a német nőket és gyerekeket sem a szovjet katonáknak, és borzalmas dolgok történtek Kelet-Poroszországban, vagy Németország keleti tartományaiban, amikor megjelentek a szovjet katonák. Még borzalmasabbak talán, mint Magyarországon. Ez egy borzalmas ideológiai háború volt. Egészen más, mint az első világháború. Totális háború, ugye mindenkire kiterjedt, életkortól, nemtől, függetlenül, semmi sem volt szent, semmit sem kíméltek, templomokat, kolostorokat, egetkörnyek és felrobbantottak templomokat, vagy a templomokat felhasználtak a katonaság megfigyelőállásnak, műemlékek szintén megsérülhettek a bombázásokban vagy az ágyútűzben, tehát ez tényleg egy ritka, addig meg nem tapasztalt borzalom volt Magyarország számára is. Későn kezdődött számunkra a háború, ugye most mondhatjuk azt, hogy Franciaországban 1940-ben voltak ilyen események, vagy 39-ben ugye lerohanják Lengyelországot. És számukra korábban kezdődnek ezek a szörnyűségek a hátország számára, de Magyarországnak igazából 44 szeptemberétől ér el ilyen formában a háború, és most mondhatják azt, hogy bepótolta a háború azt a pusztítást, amit eddig kimaradt Magyarország életéből. És mondok erre is kapcsolatban néhány számot akkor, jó? Mert hogy általában 194 napig tartott ez a küzdelem, hát most Battonyától számítjuk az egészet Nemesmedvesig, és háborús károk összege 22 milliárd pengő volt, bár ez most igazából nem mond nekünk semmit, viszont érdekes, hogy Magyarország 1938-as nemzeti jövedelmének ötszöröse. A nemzeti vagyon 40%-a megsemmisült. És most nem csak a közlekedésről van szó, szóval nemzeti vagyon 40%-a. A vasút iszonyatos károkat szenvedett, nem is beszélve a hidak pusztulásáról, a német hadsereg módszeresen és német precizitással majdnem minden közúthidat felrobbantott, nem csak a Tiszán és nem csak a Dunán, hanem akár a Zagyván vagy a Tarnán is adott esetben.
A következő adásban majd ennek a következményeiről beszélünk egy hét múlva. Hogyan zárhatnánk ezt a mostani adást?
Úgy zárhatjuk, amit Krisztus előtt 390-ben, hogy a gallok megtámadták az ókori Rómát. És a Kapitólium kivételével az egész várost megszállták, elfoglalták, és a római szenátorok kegyelemért könyörögtek a barbároknak, és Brennus, a gallok vezére mondta azt a rómaiaknak, hogy jaj a legyőzötteknek. Valami hasonló szituáció van. Most mondhatjuk azt, hogy a gallokat is elsöpörte a történelem, meg a Szovjetuniót is, de 1945-ben, amikor Magyarország megalázva, meg meggyalázva, meg elpusztítva hevert, akkor nagyon sokan retteghettek a jövőtől, hogy mit fog hozni a szovjet megszállás, milyen lesz Magyarország jövője.
És a mai napig érezzük a hatását.
Igen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével április 4-e kapcsán a II. Világháború 80 évvel ezelőtt hazánkat ért eseményeiről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk az edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus atya, pasztorál, pszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban Szent Év van. Ez a Szent Év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a Szent Kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől ki szereti a jó olasz kávét, kapucsinót, látom, a jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogyha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szentatyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelem felkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a nonfiguratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát nem utolsó sorban rossz nyelvek azt mondják, hogy a keresztes háborúk is előtérbe kerültek már a Szentföldnek a visszafoglalása, és a Szent Év kapcsán rengeteg bevételt kapott így Róma, és így a Szent Háborút el tudta kezdeni a pápa. Tehát gyakorlatilag 1300-ban volt a legelső Szent Év, amit 8. Bonifác pápa hirdetett meg. Én 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának. És hát én még emlékszem, de még talán több Gábor atya is, amikor Szent II. János Pál pápa a Tertio Millenio Adveniente kezdetű apostoli levelében foglalta össze az ezredforduló jelentőségeit, tevékenységeit, és 2000-ben Szent Évet hirdetett Szent II. János Pál pápa, legfőképpen azért, hogy a következő nemzedék is át tudja adni a hitet, a krisztusi tanítást, és hogy ebben az életünkben is a remény küszöbén átlépve mi magunk is Krisztust öleljük és vigyük magunkkal. Krisztus legyen továbbra is korunkban az a személy, akit nekünk követnünk kell. Itt János Pál pápát lehet látni, aki már itt nagyon öreg, hiszen ő 2005-ben halt meg, és gyakorlatilag ő nyitja meg a szent kaput, amin keresztül a hívek milliói mennek keresztül. Tehát 2000-ben volt az előző Szent Év, az volt a 26. Szent Év, és akkor most ebben az évben pedig Ferenc pápa, illetve 2025 decemberében hirdette meg a Szent Évet a Remény Zarándokai címmel, és ez pedig a 27. rendes Szent Év az egyház történelem folyamán. Tehát ilyen szempontból 25 évente vannak Szent Évek, illetve volt egy rendkívüli Szent Év 2015 és 16 között, amikor az irgalmasság évét hirdette meg a Szent Atya, ez egy rendkívüli Szent Év volt, de a 25 évente megrendezendő Szent Évek sorában ez a 27. Ahogy írtam is, hogy Ferenc pápa december 24-én szenteste a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg azt a Szent Kaput, ami ha szembeállunk a Szent Péter Bazilikával, akkor jobb oldalon tudnak bemenni a hívek a Szent Kapun keresztül. Ennek van bibliai üzenete is, hiszen nemrég olvastuk az evangéliumban, azt hiszem, hogy most vasárnap, hogy a mikor eljön majd Krisztus ítélni élőket és holtakat, akkor akik a jobbján állnak, azok majd a mennyországba kerülnek, akik a balján állnak, azok pedig az örök kárhozatra, és a szent kapuk minden bazilikának a jobb oldalán találhatóak, tehát mi reményeink szerint Krisztus jobb oldalán fogunk állni, és jobb oldalán fogunk majd az ő dicsőséges országába bevonulni. És hát a szent év nagyon elindította az embereket, hogy elmenjenek Rómába, és ezeken a szent kapukon átmenjenek, majd beszélek arról is, hogy mi a jelentősége annak, hogy át kell menni a szent kapun, és képzeljétek el, hogy csak akik hivatalosan be vannak jelentkezve, zarándokok 2025-ben a szent évre, ugye még itt azt írtam, hogy 30 millió zarándokot várnak az olasz fővárosba, képzeljétek el, hogy 36 millió zarándok van már most bejelentkezve Rómába. Tehát az azt jelenti, hogy szinte a repülőgépek, a vonatok, a buszok folyamatosan ott lesznek, és hát Rómában egyébként is, Róma városában napi szinten van 1 millió zarándok, most képzeljétek el, hogy most még plusz 36 millió zarándok van ebben az évben bejelentkezve Rómába, és május 11 és 14 között a keleti egyházak is zarándokolnak Rómába, így bennünket, papbácsikat is vár a pápa, hogy találkozzunk majd vele május hónapban, úgyhogy itt az egyház megyénk is egy ilyen zarándoklatot hirdetett, úgyhogy mi is készülünk elmenni, Gábor atya is jelezte, hogy ő is jön Rómába, úgyhogy még májusban ott leszünk Rómába. Ha valakinek van kedve csatlakozni, akkor még talán a repülőn volt egy pár hely, amikor legutóbb én foglaltam, úgyhogy hát ha van még lehetőség erre. Tehát így indul a Remény zarándoklatai címmel. És lehet látni, hogy a Szent Atya ugyanazt a kaput nyitotta meg, amit Szent János Pál pápa, ez a jobb oldali kapu, ha szembeállunk a Szent Péter bazilikával, és mivel látjátok, a pápa most kórházban is van, meg kicsit öreg is, így a tolószékből nyitotta meg a kapukat, a szent kapukat a Szent Péter bazilikában legelőször. De tudjuk jól, hogy ez nem a pápának a bazilikája, a Szent Péter bazilika, ezt ugye annak idején a zarándokok miatt építették, a pápának a bazilikája a Szent Giovanni Laterano bazilika, ahol szintén megnyitotta a szent kaput, de érdekesség, ezt talán kevesen tudják, hogy a Szent Péter bazilika után nem a lateráni bazilika kapuját nyitotta meg a pápa, hanem Rebibia területén található egy női börtön, és a második szent kaput egy női börtönben nyitotta meg a Szent Atya. És így, bármennyire is hihetetlen, 5 szent kapu van Rómában, amit a pápa megnyitott. Amint említettem, ez a Szent Péter bazilika, amit a zarándokok tiszteletére építettek. Aztán a lateráni bazilika, ami a pápának a címtemploma, és a pápának a trónja, meg minden itt található. Egyébként képzeljétek el, hogy ebben a lateráni bazilikában, ha Rómába jártok, menjetek be, és jobb oldalon található egy dombor, egy mozaik, amin az van elkészítve, hogy Szilveszter pápa koronát küld István királynak. Tehát van magyar vonatkozása is ennek a bazilikának. A falakon kívüli Szent Pál bazilika, itt Szent Pál apostol bilincseit őrzik egyébként az oltár alatt. A Santa Maria Maggiore bazilika, itt is van magyar vonatkozású dombormű a kápolnában, az oldalkápolnában, hogy a hunyadiakat legyőzik a törököket, például ez is nagyon szépen megvan, és ez pedig a Rebibia városrészben a női börtönnek a szent kapuját nyitotta meg a Szent Atya, tehát így 4 szent kapu helyett 5 szent kaput nyitott meg a pápa, és ugye a híveknek, az zarándoklatának az értelme az, hogy ezeken a szent kapukon át tudjanak menni. Sorbálás van, nagyon sokat kell várni, de hát nyilván mi ezen az 5. szent kapu mi nem megyünk át, mert reményeink szerint nem kerülünk börtönbe, de akik ott vannak, ennek szimbolikus jelentősége van, hogy a rabok számára is a kapu, a nyitottság, a megtérés, a valahová való vezető út szimbóluma lett a női börtönben a szent kapunak gyakorlatilag a megnyitása. A következő, hogy mit jelent áthaladni a szent kapukon, mert ugye beszélek itt kapukról, meg mindenféléről, hát a szent kapu szimbolikus értelemben különleges jelentőséget kap, ez egy igen jellegzetes kép, a nyitott kapu ugyanis lehetőséget ad, hogy áthaladjunk rajta, és belépjünk egy másik világba. Ilyen értelemben, amikor elzarándokolunk a szent kapukhoz, lehetőségünk nyílik arra, hogy belépjünk Isten irgalmasságának világába, és az egyháznak a szívébe. Amikor átlépjük a küszöböt, felidézhetjük János evangéliumának 10. fejezetét, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki és bejár és legelőtt talál. Tehát a szent kapuk nem valami mágikus dolgot adnak nekünk, hogyha azon átmegyünk, akkor okosabbak leszünk, vagy ha valaki átmegy a Szentkapu, jobban megy a matematika, hogy átvonultunk rajta, vagy valaki megtanulja a verset, amit már nem tanult meg, vagy nem tudom, valaki megvilágosodik, hogy mit tudom én, micsoda. A Szentkapu pont azt hozzák számunkra, hogy mi belépünk a külső zavarodott világból, a nyüzsgésből, belépünk egy szent helyre, egy szép helyre, és akkor ott az ember átéli annak az örömét, annak a csodáját, hogy valami megérinti, valami szép dolog, ami addig talán elkerülte a figyelmét. Akár a lelkünk szépségére is rá tud az ember találni, és rá tudunk találni arra a szépségre is, amit egy templomnak az örömet tud nyújtani, a templomnak a meghittsége tud nyújtani számunkra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes, mi már majd elmesélem, mi két Szentkapun keresztül mentünk a nagyfiammal, úgyhogy még kettő hátra van, úgyhogy remélem a Rómába járunk májusban, akkor még a másik két Szentkapun is át tudunk haladni, de tényleg nagyon-nagyon sok zarándok van most Rómában, és ezt jelenti a Szentkapu, tehát nem valami mágikus tulajdonsága van, hanem inkább szimbolikus értelmezése van a Szentkapuknak a megnyitásának. Szent Pál Bazilika Szent Kapuján mentünk keresztül. Itt lehet látni, hogy ide ki is van írva, hogy Porta Santa, és akkor itt ezen a jobb oldali kapun, ami csak akkor van megnyitva, a szentély van, vonulnak az zarándokok, és a Szent Kapun ilyen nagyon szép ősi keresztény szimbólumok vannak, amit hát sikerült lefotóznom. Nem nagyon engednek ott a teremőrök megállni bennünket, főleg ha nagyon sokan vannak, mindig mondják, hogy avanti, avanti, menni, menni, mert hogy ugye sokan mennek be a Szentkapun, de a Szent Pál Bazilikának a Szentkapuját azt sikerült lefotóznom, mert egy reggeli órába mentünk, sokkal több képet készítettem, csak nem mindegyiket töltöttem be, vagy nem mindegyiket tettem föl, és nagyon szépek ezek a szimbólumok, amiket lehet látni egy-egy szentnek a képmása, de ilyen nagyon régi ásatásokból előkerült részeket lehet látni a Szent Kapukon. Ugye ez a Szent Pál Bazilikának a Szent Kapuja. És ha Rómába járunk, és a Szent Kapukon át akarunk menni, akkor érdemes kiváltani ezt az úgynevezett zarándokkártyát, ami ingyenes, és lehet rá regisztrálni, és ha megvan, akkor rengeteg kedvezményt is adnak vele, de nem is ez a lényeg, hanem gyakorlatilag most a Szent Kapukon keresztül, főleg a Szent Péter Bazilikába, már csak így lehet bemenni, hogyha van egy ilyen QR kódod, és ezt ingyenesen kell regisztrálni a telefonodra is, ilyen pontokon, ilyen helyeken, ahol segítenek az önkéntesek, mindenféle nyelven beszélnek, segítenek az önkéntesek, hogy ezt a QR kódot a telefonodra le tud tölteni, és amikor elindulsz a Szent Kapu felé, főleg a Szent Péter Bazilikába, akkor ott a önkéntesek ezt leolvassák, és akkor úgy tudsz bemenni zarándokként, jubileumi szent év zarándokaként a Szent Kapun keresztül. Amikor mi kint voltunk, mi nem csináltunk ilyen regisztrációt, aztán valahogy csak átveregettük magunkat a tömegen, de most én ezt a kártyát például, amit láttok itt, ezt én már most megrendeltem, úgyhogy ha megjön nekem, akkor remélem már májusban ezzel a kártyával tudok menni a Szent Kapukon keresztül. Tehát Róma nagyon felkészült erre az egész szent évre, hiszen, mint említettem, 36 millió embert ott levezényelni. Gondoljatok bele, hogy mennyi szemetet termel ennyi ember például. Tehát a Szent Péter Bazilika környékét minden nap, nem tudom, vagy 50 ember takarítja meg mindenféle gépekkel, rengeteg ásványvizes palack, meg mit. Ott még nem lehet visszaváltani, képzeljétek el, csak itt nálunk Magyarországon. Rómában még nincs ilyen 50 forint, vagy nem tudom, hogy visszaváltós, hogy eldobálják az emberek ott az úton, tehát rengeteg tennivaló van egy szent év kapcsán, hogyha ilyen sok embert várnak oda, tehát érdemes azért egy kicsikét ezt így látni, hogy mennyi ember az a 36 millió ember. Igen. Mit érdemes még Rómáról tudni? Hát egyrészt az, hogy Rómában van Magyarországnak szentszéki nagykövete. A szentszéki nagykövetet úgy hívják, hogy Habsburg-Lotaringiai Eduard. Edu bácsi, ő itt ül, meg itt is ott van. Ha bármi problémánk van, akkor a Frankó villát kell keresni, amit a taxisok tudnak már, hogy merre van, és itt a szentszéki nagykövetségen az ember kap támogatást, segítséget, ha elvesztetted az útleveledet, a személyigazolványodat, vagy bármi probléma van, akkor itt a nagykövetségre be lehet menni. Itt nincs ilyen biztonsági átvizsgálás, hanem csak becsöngetsz, megmondod, hogy ki vagy, magyarul lehet beszélni természetesen, és ott a nagykövet úr akkor fogad benneteket, és akkor elmondja, hogy mit kell tenni, vagy hogyan tud segíteni. Most, hogy januárban kint voltunk, itt a nagyfiammal voltunk kint, mert ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, és lesz ilyen 3 hetes gyakorlata, és hát reményeink szerint akkor itt töltheti a nagykövetségen ezt a 3 hetes gyakorlatát, amit a iskola megkövetelt tőle, úgyhogy Eduard bácsi sokat jár Magyarországra, ez volt már Rakacán is, ha jól emlékszem, ugye, igazgató úr bólogat, Edelénybe is volt? Na, akkor meghívjuk Edelénybe szerintem, mert ő egy 6 gyermekes családapa egyébként, magyarul is kitűnően beszél, de ha németül, angolul, franciául, olaszul akartok beszélni, akkor folyékonyan beszél. Amíg ott voltam, 4 nyelven beszélt, mindig más telefont hoztak neki, folyamatosan beszélt egy csomó nyelven, tehát ha valaki nagykövet akar lenni, csak mondom, akkor most kezdjen el nagyon angolt tanulni, németet, franciát, olaszt, ha valaki ilyen területen akar dolgozni, mert az biztos, hogy a nyelvtudás az nagyon-nagyon fontos. A pápai szabóságot akarom még megemlíteni nektek. Ez a Gamarelli nevezetű pápai szabóság. Itt varják a pápáknak a fehér reverendáját, a ruháját. Amikor konklávé van, amikor pápát választanak, akkor 3 féle ruhát varnak. Varnak egy magas emberre való reverendát, vékonyat, varnak egy alacsony emberre valót, kövéret, meg vannak a kettő között egy közepeset, mert nem lehet tudni, hogy milyen pápa lesz a következő, milyen termetű pápa lesz, és ezt itt a Gamarelli pápai szabóságban készítik el. Hát ez a kirakat, amit lefotóztam itt, hogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy gyártanak. Egyébként ez a Pantheon, majd arról is lesz kép, hogy megállunk a Pantheonnal szembe, ha Rómába jártok, akkor a Pantheonnal szembe itt oldalt, baloldalt kell felsétálni, és ott van rögtön ez a Gamarelli. Be lehet menni, ha arra jártok, lehet vásárolni egyébként, vannak ilyen különféle zoknik, lila a püspököknek, a bíborosoknak a piros, a papoknak fekete, 15 euróba kerül, hozzatok nekem majd egyet, ha arra jártok, jó? Tehát nem sokba kerül, hogy szép feketét majd vegyetek nekem, ilyen pápai címer is van az oknikon, meg ott mindenféle ilyen pileolust, amit a fejére, tehát rengeteg mindent lehet kapni, de mondom, a pápai szabóságban varják a pápáknak a ruháját, ezt is érdemes megnézni, ha Rómába jártok. A következő, az a Pantheon, amiről meséltem nektek. Itt a Pantheon, ez az isteneknek a temploma, és itt oldalt kell felsétálni, egyébként ott van 2 jó pizzás, csak jelzem nektek, jó? Itt oldalt kell felsétálni, nagyon jó pizzák árulnak. Itt a másik oldalon, jobb oldalon meg fagy is van, de fú, fantasztikus fagyik vannak. Tehát, úgyhogy erre jártok, akkor ezt a kettőt mindenképpen kóstoljátok meg. És a Pantheonban van egy nagyon szép Mária ikon, itt a oltár fölötti részen, illetve második Viktor Emánuel királynak a sírja van még itt, és a Pantheon arról híres, hogy teteje az lyukas. Képzeljétek el, tehát itt igazából itt a teteje nincs befejezve, és amikor esik az eső, akkor mindig letesztek arról egy ilyen nagy lavort, és akkor abba esik az eső, és akkor az esővíz úgy. De egyébként a napfény bizonyos szögből úgy világítja meg azokat a szobrokat, képeket, ami éppen a napszaknak megfelelő. Azért is van ez a lyuk itt a tetején a Pantheonnak. Egyébként ez nagyon-nagyon szép templom, érdemes bemenni. Most már sajnos ilyen regisztrációhoz kötötték a bejutást, mert a bent lévő értékeket, képeket, szobrokat a sok-sok turistától így védeni is akarják, tehát egy bizonyos időintervallumban lehet most már csak bemenni. Régen, amikor megérkeztünk, simán be lehetett menni, nem kellett ilyen regisztráció, meg most valamennyi pénzt is kérnek érte, 5 euró talán a belépő felnőtteknek, 3 euró a gyerekeknek, de hogy gyakorlatilag most már kérnek ilyen pénzt is, hogy be tudjál menni ilyen. Olyan, mint a Mekibe ez a tapogatós fal, hogy mit akarsz venni, na olyanokon kell regisztrálni magunkat. Én nem szeretem, mindig a lányom választ nekem valami menüt a Mekibe, de itt ugyanolyan tapogatós fal van, úgyhogy a Pantheonhoz így lehet bejutni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolába, ahol a Szent Évről tartott előadást dr. Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus és segített a diákoknak megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.